Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter lesz a vendégem, belebeszélgetünk. Jó napot kívánok, miniszter úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást, jó napot kívánok!
Miniszter úr, februárt írunk, de beszéljünk picit a beszélgetésünk elején a tavalyi évről. Mozgalmas esztendő volt, különösen a kormányválság miatt, amely nyomán ön felelt az egészségügyi tárcáért is, amely különösen nagy figyelmet kapott most a járvány miatt, éppen azért, mert nem figyelt rá eleget az elmúlt években a politikum, de ne ebbe menjünk bele. Érez egy kis nosztalgiát az egészségügyi tárca vezetése iránt, vagy teljes mértékben leköti a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium?
Teljes mértékben leköt a fejlesztési minisztériumnak a kihívásai, prioritásai. Nem könnyű időszakban voltam ügyvivő egészségügyi miniszter, ugye jó pár évvel ezelőtt még voltam az egészségügyi minisztérium vezetője. Azt gondolom, hogy sok mindent, sok prioritás és kihívás volt, és van az egészségügyben is folyamatosan, de most a fejlesztési minisztériummal foglalkozom, és itt is vannak nagyon jelentős kihívások 2022-ben.
Beszélni fogunk erről. A Florin Kücu vezette kormány megalakulása előtt a Nemzeti Liberális Párt berkein belül nagy volt az elégedetlenség, amiért az RMDS szerezte meg a fejlesztési minisztériumot. Aztán a Nikolai Csuka vezette kabinet megalakulása előtt is úgy nézett ki, legalábbis ez látszott kívülről, hogy az RMDS elveszítheti a fejlesztési tárcát, de Kelemen Hunor a nagy koalíció megalakulása előtt ultimátumot adott, jelezve igény tart a szövetség erre a tárcára. Lecsillapodtak a kedélyek mostanra teljes mértékben?
Nem érezzük ezt a ugyanazt a típusú hozzáállást. A Nemzeti Liberális Pártban volt egy fellángolás egyes vezetők részéről, amelynek sem politikailag, sem szakmailag, sem közigazgatásilag semmilyen háttere nem volt, hiszen sem a fejlesztési minisztérium, sem a környezetvédelmi vagy sportifisági minisztérium kapcsán, sem a miniszterelnök helyettes kapcsán, az RMDS-re kapcsolatosan a 11 hónap kormányzás alatt nem fogalmazódtak meg olyan kételyek, problémák, amelyek egyáltalán felvethették volna azt az igényt, hogy az egyik minisztériumot, bármelyiket ezek közül ne az RMDS vigye tovább. Ez egy belső politikai harcnak is az eredménye volt. Valószínűleg hibáztak a liberálisok ebben a tekintetben, de hát ez az ő problémájuk, az ő gondjuk. Mi pedig ismét megtanulhattuk azt, hogy csak magunkra számíthatunk, és az elvégzett munka az, amely megadja végül is az eredményeket, hiszen egy koalícióban bármilyen jó partnerségben, vagy hiszen egy jó partnerségben voltunk a liberális párttal az előző kormányzatban, azért ennek a végén jött ez a meglepően előjövő igény, hogy akkor a fejlesztési minisztériumot ők szeretnék vezetni, inkább belső politikai problémák miatt vetődött ez fel. Nem, itt a politikában nem arról van szó, hogy jól esett, vagy nem esett jól nekünk. Különben az elvégzett szakmai munka alapján semmilyen ok nem indokolta ezt az igényt. Túl vagyunk ezen. Nem azt mondom, hogy elfelejtettük, hiszen ezeket a dolgokat magyar ember nem szokta úgy elfelejteni olyan gyorsan, de mi most a munkára koncentrálunk, és ebben vannak a liberális pártban is partnereink, akikkel szakmailag, politikailag jól tudok dolgozni.
Ha már munkáról és együttműködésről beszélünk, a miniszterelnökkel, Nikolai Csukával milyen az ön munka kapcsolata, milyen az együttműködés? Kaszárnya lett a kormánypalotából?
Nem lett kaszárnya a kormánypalotából. Jó az együttműködés a miniszterelnökkel. Sokszor találkozunk, sok munkamegbeszélés van, sok találkozó van különböző területekkel. Ez azt jelenti, hogy a miniszterek is gyakran találkoznak, egyeztetnek a miniszterelnök, és én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Mivel nálunk van az önkormányzati rész, ezért gyakran beszélünk, illetve gyakran vagyunk együtt, gyakran vagyok én magam együtt a miniszterelnökkel. mondhatjuk, amit látunk, amit gondolunk, amerre kellene menni. Én azt gondolom, hogy legalábbis eddig nagyon jó szakmai és közigazgatási kapcsolat alakult ki a miniszterelnök és a miniszterek között.
Az év elején attól volt hangos a sajtó, hogy az államelnök berendelt több minisztert is, köztük a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztert is. Szokványos beszélgetés volt ez? Vagy valami rendkívüli?
Igen, én úgy gondolom, hogy szokványos beszélgetés volt. Én azt gondolom, hogy az államelnöknek nem az a szerepe, persze nem egy végrehajtói szerepe van. Az államelnöknek van egy olyan szerepe, amik a kormányzati munkával kapcsolatos kihívásokat, információkat, naprakész információkat egyezteti, illetve szeretné azokat hallani, és egy teljesen pozitívan orientált beszélgetés volt, amelyben elmondhattam a tavalyi év kihívásait, eredményeit, illetve azokat a kihívásokat, amelyek 2022-ben ránk várnak. A miniszterelnök úr is jelen volt ezen a beszélgetésen, és lényegében a meghívást azt a miniszterelnök úrtól kaptam, hiszen ő jelezte, hogy az államelnök úr szeretne beszélni, és hogy együtt menjünk erre a beszélgetésre. Egy teljesen rendben lévő beszélgetés volt, melyen a minisztérium kihívásait, helyzetét ismertettem.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a naprakész vendége. Miniszter úr, térjünk rá az ön által vezetett szaktárcára. Az ön megítélése szerint ennek a minisztériumnak milyen a mérlege? Mi volt a cél 2021-ben, és milyen mértékben sikerült mindezt teljesíteni?
Ez egy nagyon beruházásorientált minisztérium, hiszen a 90%-a költségvetésnek a fejlesztési minisztérium a beruházási, különböző beruházási programokba, illetve alapokra megy, van előirányozva. Egyetlen egy más minisztérium sincs, amely ekkora arányba beruházásokat folytatna az egész költségvetéséből. Az egyik legfontosabb kihívás, amely nap mint nap látható volt, de mint országos kihívás nem volt jelen a közéletben, az az volt, hogy az Európai Uniós alapok lehívásának a célját, amely 950 millió euró volt a tavalyi évre, tudjuk teljesíteni, és ezt a tavalyi év végén több mint 1 milliárd lejjel zártuk, tehát tudtuk teljesíteni az előre megszabott célt, ami azt jelentette, hogy mehetünk tovább, nincsenek büntetések, levonások a román Európai Uniós alapok alapjaiból lehívott összegek kapcsán. Ebben az évben ez az összeg 1,25 milliárdra nőtt, míg jövő évben 2,19 milliárd, tehát akkor jeleztem talán a legfontosabb kihívást a következőkben is. Lehet, hogy így összegében nagynak tűnik, illetve nem egy olyan típusú kihívást, amelyről sokat beszéltünk, de ebből az 1 milliárd euróból, illetve 2 milliárd euróból jövőre, ebből nagyon-nagyon sok pályázat valósul meg szerte Romániában, Erdélyben, magyar közösségekben is, tehát ezeknek az alapoknak a lehívása az egyik legfontosabb kihívása a minisztériumnak. Ugyanakkor 2021-ben több új finanszírozási lehetőséget is teremtettük, kiindítottunk a közösségekkel szolgálatában. Az egyik legismertebb ugye az Angel Salini közművesítési program, amely 50 milliárd lejes finanszírozással indul, de az önkormányzatok alárendeltségével lévő színházaknak, bábszínházaknak és filharmóniáknak is adtunk állami finanszírozást, és ez ebben az évben ismét folytatódik a fejlesztési minisztérium javaslatára. Megteremtettük a kisebb repterek állami finanszírozásának a lehetőségét, ugyancsak a fejlesztési minisztérium javaslatára, és nem utolsó sorban a helyreállítási alapból rendelkezésre álló 4,55 milliárd euró befektetésének a tervét is elfogadtuk. Ez az az összeg, amely a fejlesztési minisztériumon keresztül az önkormányzatokhoz beruházásra kerülhet az elkövetkezetőkben.
Mi jutott mindebből Erdélybe? Most nyilván Cseke Attila nem Erdélynek a fejlesztési minisztere, de hogy szeretjük azért azt hallani, hogy megéri az, hogy az RMDS ott van a kormányon. Mit kapott Erdély 2021-ben az ön minisztériumától?
Én azt gondolom, hogy sok közösségi projektet sikerült újraindítani, amelyek egy adott pillanatban leálltak azzal, hogy az RMDS nem volt kormányzati helyzetben, illetve sok olyan beruházás jóváhagyása történt meg, melynek a kivitelezés az elkövetkezendőkben lesz a következő években, és amelynek a magyar közösség mindenhol örülhet. Kézivásárhelyen jóváhagytuk és felépítjük a régóta elkezdett uszodát. Nagyváradon épül az új sportcsarnok, Marosvásárhelyen be fogjuk fejezni a jégpályát, és átadtuk az új olimpiai uszodát. Csíkszeredában felújítjuk a megyei kórházat, Sepsiszentgyörgyön új épületbe költözhet a tüdőgyógyászat, de mint az előbb említettem, uniós finanszírozásból, melyet a fejlesztési minisztérium kezel, restaurálják Kolozsváron a főtéri Szent Mihály templomot, és átadtuk a megújult luteránus templomot ugyancsak Kolozsváron. Azon felül pedig egy új programot indítottunk országos finanszírozásból, amelynek ez évtől Európai Uniós bekötődése, finanszírozási bekötődése is van, a bölcsődépítési program. Erre vagyok talán a legbüszkébb, hiszen ezt a programot mi indítottuk be. Ez a program nem létezett, a terv sem létezett, az ötlet sem létezett a minisztériumban akkor, amikor idejöttünk, és egy ötletből, egy szükségszerűségből, amelyet a helyi közösségeinkből láttuk, vagy a közösségben, de amely ugyanúgy szükségszerű a román közösségben is, az egész társadalomban, felépítettünk a semmiből egy ötlet alapján, egy elv alapján egy országos bölcsődépítési programot, és ma már 60 ilyen bölcsőde, környezetbarát bölcsődére van jóváhagyás országos szinten, is ezt a munkát folytatni fogjuk.
Meddig kell folytatni ezt a munkát? Mi a cél? Hány új bölcsőde, új környezetbarát bölcsőde építése a cél?
Első fázisban a megyei jogú városokat, a municipiumokat céloztuk meg, és itt ezen a szinten van 60 beruházás jóváhagyva, amelyből 36 már a közbeszerzési eljárásban van, és azt gondolom, hogy a tavasz folyamán aláírhatjuk az első kivitelezési szerződéseket. Ha mind a 60-at el tudjuk rövidesen indítani, akkor azt gondolom, hogy erre a számra nézve, ha a 60 új bölcsődére akár megvan az eső, hogy jövő év nyarán ezeknek a kivitelezése befejeződik. Ugyanakkor ugyanezen a szinten, a megyei jogú városok szintjén várjuk további beruházásokra a dokumentációt, a kérelmeket, hiszen 138 ilyen típusú beruházást szeretnénk a megyei jogú városokba, ebből 60-at sikerült elindítanunk, és a következő periódusban, a következő hetekben már a sok szinteken is ki fogjuk értékelni a kérelmeket, a dokumentációkat, ami a Szentügy városokon és ilyen községekben is lesz bölcsődépítési program. Gondoljunk csak azokra a községekre, amelyek nagy városok mentén mellett határában helyezkednek el, és ahol nagyon sokan fiatalok benn dolgoznak a nagyvárosban, illetve a városban, de lehet, hogy délután kint egy községi településen laknak, élnek, és hát ott ugyanilyen szükség van arra, hogy bölcsődét építsünk, hiszen megvan a kellő gyerekszám ahhoz, hogy ennek a bölcsődének az igénye ne csak felvetődjön, hanem meg is valósuljon. Tehát ezt a bölcsődeépítési programot folytatjuk. Mi soha nem mondtunk egy számot, hány százat szeretnék építeni. Én azt gondolom, hogy a számok sok mindenben használnak, de itt egyszerűen annyit kell építeni, amennyire szükség van. És ez a bölcsődépítési program, az előbb utaltam rá, tényleg egy ötletből van ma ott egy év után, hogy 36 beruházás már közbeszerzésen van, összesen 60 van jóváhagyva, és én azt gondolom, hogy ebben az évben ezt a számot minimum duplázni fogjuk, hanem még jobban emelni, hiszen a bölcsődékre nagyon sok helyen, a magyar közösségben is nagy-nagy szükség van.
Igen, a magyar közösségen belül látjuk azt, hogy mekkora szükség van a bölcsődékre. Az ország szintjén is ugyanez a helyzet felnagyítva?
Ugyanez a helyzet felnagyítva. Sajnos Románia az Európai Uniós tagállamok közül a legeslegutolsó helyen van a bölcsődékben biztosított helyek számát illetően. Arányosan természetesen a 0-3 éves gyermek kategóriára vonatkozóan, hiszen nem éri el a 4%-ot a bölcsődében biztosított helyek száma aránya ennek a kategóriának, a kicsi a gyermekeknek, 3 éves korig gyermekeknek. Míg Bulgária, aki az utolsó előtti helyen van, például 11%-ot biztosítani, Romániával szemben a 4%-a, tehát óriási igény van erre a bölcsődépítési programra. Én azt látom az elmúlt több mint egy évből, hogy az ország minden egyes területi régiójában, megyében ezt a bölcsődépítési programot nagyon jól fogadták. Abból is lehet ezt érzékelni, hogy ez a 60 jóváhagyott beruházás, amely az önkormányzatokon is múlik, tehát azon, hogy hogyan hozza, milyen gyorsan hozza a dokumentációt. Szerte az országban van ez a 60 beruházás, és így lesz a többivel is, hiszen tényleg azt látjuk, hogy erre óriási igény van, tehát a család megerősítés, a családnak az infrastruktúrális lehetőségeinek a biztosítás, hogy a gyermeket beadhassák egy bölcsődébe, hogy a szülők akár visszatérhessenek a munkahelyükre. Nagyon sok mindenben segít egy ilyen bölcsődépítési program, és hát ismerjük el, hogy az elmúlt 30 évben ezzel Romániában nem foglalkozott intézményesen senki. Voltak önkormányzatok, ahol a polgármesterek építettek bölcsődét ilyen finanszírozásból, de az, hogy az állam építsen szerte az országban, az eddig nem volt, és én mindenféleképpen úgy látom, hogy ez egy nagyon szükséges és sikeres program is lesz, mely el fog érni azt a célt, hogy a fiatal családoknak, gyermekeinek biztosítjuk a megfelelő infrastruktúrát.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a naprakész vendége. Miniszter úr azt mondta, hogy a bölcsődeépítési programnak pozitív volt a fogadtatása, nem mondhatjuk el ugyanezt az Angyal-Szalinyi tervről. Legalábbis az önkormányzatok nyilván örömmel fogadták, de bírálat is érte a kezdeményezést, és tulajdonképpen ez a közművesítési program volt a korábbi koalíciónak az egyik szakító próbája. 81 település nem élt a program által felkínált lehetőséggel. Ez a szám elégbeszédes, vagy még van meggyőző érve a miniszter úrnak amellett, hogy ez is egy jó program?
Van még érvem elég, hiszen a 81 település nem élt a lehetőséggel. Számomra érzetlen, de mindenki, minden polgármester a maga ura ilyen szempontból, ha úgy gondolta, hogy nem akar ide pályázni. De itt azt is el kell mondanunk, hogy Romániában 3228 önkormányzat van, tehát ebből 81 település nem élt a lehetőséggel, tehát több mint 3100 önkormányzat tett le pályázatot, egyet vagy akár többet is. Lehet az is, hogy a gázhálózat kiépítésére fog ez a 81 önkormányzat pályázni, hiszen annak a kiírása a következőkben történik majd meg. De ugyanakkor, ugye, mert érvekről kérdezett, hát a legfőbb ellenlábasa, úgymond, szerintem ez csak egy mondva csinált oka volt a kormányzati szerep feladásának a Encsétek meg Romániát párt részéről, de ők voltak azok, akik elég vehemesen kritizálták ezt a programot. A helyzet a következő, hogy több mint az 52 polgármesterük, ennyi polgármestere van a Encsétek meg Romániát, mindegyiket tett le pályázatot ebbe a programba. Tehát ha olyan nagyon rossz lett volna ez a program, olyan annyira szükségszerűtlen lett volna, ha annyira nem szükséges, nem kell ez az országnak, nincs szükség vízre, csatornarendszerre, nincs szükség gázhálózatra, nincs szükség modernizált úthálózatra, akkor valószínűleg az úszerő polgármesterei nem tettek volna le egyikőjük sem finanszírozási kérést, mindegyikük tett le. Ebből is az látszik, hogy ez egy csak politikai okokra felhasznált ok volt a Salini program, semmi más, hiszen mindenki elismeri, vagy mindenki, aki jár ebben az országban, láthatja, hogy azért vízhálózat, csatornahálózat kapcsán, úthálózat kapcsán, gázhálózat képítése kapcsán azért van az országnak lemaradása, és ezeket, ha nem tudod Európai Uniós alapokból fedezni, illetve jelentősen finanszírozni, akkor marad az állami finanszírozás, mert más típusú finanszírozást ma én nem látok a piacon. Tehát szinte kötelező volt. Az, hogy ezt az RMDSZ javaslatára, a Fejlesztési Minisztérium javaslatára döntött el a kormány, az azért is van, mert mi nagyon sok mindenben alulról építkezünk, a helyi közösségekből, akik igényeit látjuk, a magyar közösség igényeit, és akkor ilyen szempontból talán könnyebb. Azok, akik ezt kritizálták, azok egyelőre nem helyi közösségből építkeztek, hanem országosan építkeztek, éppen ezért nem ismerték, és nem ismerik még ma sem szerintem a helyi közösségek teljes igényeit. Majd, ha ők is megismerik ezt, akkor valószínűleg nem fogják kritizálni az ilyen típusú programokat, melyek abszolút szükségesek.
Ha már építkezésről beszélünk, említette miniszter úr, hogy a befektetés orientált a Fejlesztési Minisztérium, a tárca idei költségvetésével elégedett ön?
A tárca idei költségvetése jobb, mint a tavalyi költségvetés. Én a induló költségvetésről beszélek, tehát az évelei költségvetésről, mivel ennek a minisztériumnak, a Fejlesztési Minisztériumnak van egy specifikuma, és az, hogy beruházás orientált, ezért a költségvetése ennek a minisztériumnak évközben nem lefele szokott menni, mert nem tudja elkölteni a pénzt, vagy nem tudja hasznosítani a közpénzt, hanem felfele szokott menni. Ez tavaly is így történt. 7,1 milliárd leesett költségvetésre indult a Fejlesztési Minisztérium, és 9,5 milliárddal zártunk. Ebben az évben 7,7 milliárdos költségvetéssel indul a Fejlesztési Minisztérium, és azt gondolom, megkockáztatom azt, hogy az év végére a 10 milliárdot el fogjuk érni, hiszen nagyon jelentős közberuházási programok zajlanak, és már utaltam azokra, amelyek ezentúl fognak beindulni. Ilyen szempontból, ha összehasonlítom a két évet, az induló költségvetését a tavalyinak és az ezévinek, akkor azt látjuk, hogy majdnem 10%-kal nagyobb az ezévi induló költségvetése, így hát mi arra koncentrálunk, hogy a beruházások sikeresek legyenek, és a programjaink jól menjenek szerte az országban, a magyar közösségben is természetesen, és biztosak vagyunk benne, hogy akkor a költségvetés is, ahogy a tavalyi év folyamán is növekedni fog az év során.
Pénzről, beruházásokról beszéltünk eddig, de nem csak ez szükséges a jó komfort érzethez, hanem Erdélyben a szimbólum használat is. A tavalyi év ebből a szempontból kiemelkedő volt. Az ön kezdeményezésére 35 erdélyi magyar szimbólum szabad használatát biztosította kormányzati tényezőként az RMDSZ. A magyar közösség szabad szimbólum használatáért folytatott harcában ez mekkora előrelépésnek számít?
Ezen a területen azt gondolom, hogy a számok magukért beszélnek, és minden mást a hallgatók is el tudnak dönteni, és mindenki el tudja dönteni. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalását megelőző évben a kormány összesen 30 zászlói címer kérelmet fordult el. 2021-ben a Fejlesztési Minisztérium összesen 112 címert és zászlót terjesztett elfogadásra a kormány elé, tehát ez majd négyszer több, mint 2020-ban, és ebből igen, a 112-ből 35 erdélyi magyar szimbólum szabad használatát biztosítottuk, két megyei és 33 erdélyi magyar településen. Ez azt jelenti, hogy senki nem veheti le az átlót, senki nem büntetheti meg a helyi közösség saját szimbólumának használatáért, hiszen ezeket a kormány hivatalosította. Hosszú a sor ezeknek a felsorolásában, de a teljes erdélyi barciumi szorvány magyar közösség is benne van, és hát ezekben a címerekben, ezeken az ászlókon jelen vannak a magyar közösségnek a szimbólumai is. Azt látjuk különben a gyakorlatból, ugye, hogy mi is történt, miután ezeket a szimbólumhasználatokat hivatalosítottuk a kormányban. Azt látjuk, hogy nem történt semmi olyan, amivel riogattak, ijeszgettek egyesek, hogy uram, bocsánat, mi fog történni, ha jól hagyják ezt, vagy azt az ászlót, vagy címet. Egyszerűen a közösségünk, a helyi közösségek jobban magukénak érzik a címert, az önkormányzatot, a helyi közösséget azzal, és szülőföldjüket erősebbnek gondolják azzal, hogy használhatják ezeket a szimbólumokat, és én azt gondolom, hogy a számok mindenért beszélnek, egy óriásit léptünk 2021-ben, és a normalitás felé léptünk. Nem, semmi extra dolog nem történt, azzal történt extra dolog, hogy az RMDSZ kormányzatra lépett, és megvoltak az eszközei hozzá, hogy radikálisan megváltoztassa a sok éves tendenciát. Ez igen, ez változott, de különben az, amit tettünk, az, amit csináltunk a szimbólumom használatok elfogadásáért, az a normalitás felé vitt az országot, és az is, hogy a román közösségek is gyakrabban terjesztették be címerüket, illetve zászlaikat a kormánynak elfogadásra. Ez azt mutatja, hogy ott is megvan az igény, és igenis figyelembe kell venni azt a teljesen európai szellemű tényt, hogy minden közösségnek megvannak a sajátosságai, amely történelmből, földrajzból, gazdasági helyzetből, helyi hagyományokból, népviseletből, szokásokból adódóan ad egy specifikumot az illető településnek, az illető közösségnek, és ezt fel kell tudni mutatni, ez cím, saját címet és saját zászlót is jelent.
Még két kérdésem lenne, miniszter úr. 2021. januárjában az első mandátum átvételekoron azt mondta, hogy idézem, a decentralizáció lehet a kulcs a közigazgatás korszerűsítésére, ha azt akarjuk, hogy a közintézmények megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak, ha azt akarjuk, hogy olyan településeken éljünk, ahol az ügyintézés könnyen megy, akkor decentralizációra van szükség, eddig az idézet. A minisztériumok decentralizációja továbbra is prioritás lesz, vagy lekerül a napirendről?
Továbbra is prioritás, itt a Fejlesztési Közigazgatási Minisztériumnak koordinációs szerepe van, a szakminisztériumok azok, amelyek a területi decentralizációra vonatkozó törvénytervezetet ki kell dolgozzák, illetve be kell terjezzük a kormányzat elé. Tavaly az Ifjúság és Sportminisztérium RMDSZ-es minisztere Novák Eduard készítette el a decentralizációs törvénytervezetet. Ugye itt most átszervezés volt ebben a minisztériumban, de újra fogjuk venni, és újra fogjuk venni más minisztériumok kapcsán is a decentralizációs törekvéseket, hiszen az, amit meg lehet oldani helyi szinten, azt nem kell felsőbb szintről kezelni, illetve megoldani, mert a felsőbb szintről való kezelés, illetve megoldási készség az mindig csak galibát okoz, bürokráciát hoz. Helyi szinten sokkal jobban meg tudják ezeket a kérdéseket oldani, a bürokráciát is meg lehet oldani helyi szinten, és van még egy nagyon fontos tény a decentralizációval kapcsolatosan, az, hogy akkor, amikor az állampolgárnak ne talán valamilyen panasza van egy közszolgáltatással kapcsolatosan, akkor teljesen más, hogy azt a panaszt elmondhatja helyi szinten, hiszen ott van a helyi szinten van az, aki dönt, aki megváltoztatja azt a az eljárást, azt a bürokráciát. Ha viszont azt mondják neki, hogy tessék Bukarestbe írni levelet, illetve tessék a kormányzathoz fordulni, mert hát az ő hatáskörükbe tartozik Marosvásárhelyen a valamilyen ügyintézés, akkor sokkal nehezebb dolga van már az állampolgárnak, és el is bátortalanítja az állampolgárt attól, hogy egyáltalán valamit is mondjon azzal kapcsolatosan, amit tapasztalt. A centralizációnak nagyon fontos hatása lehet. Látjuk azt, ahol eddig megszületett, amelyben az RMDSZ-nek volt nagyon fontos szerepe. Ugye csak a kórházak decentralizációjáról beszélünk több mint 10 évvel ezelőtt, és mennyiben segítette ez a decentralizáció például a járványügyi helyzetben a helyi közösségeket abban, hogy helyi szinten tudjanak dönteni egy-egy intézkedés kapcsán. Gondoljuk-e, mi lett volna, ha ez minden kórház esetében országos szintű kellett volna dönteni. Tehát vannak jó példák, vannak pozitív példák, és ezek mentén kell a decentralizációt tovább folytatni, hiszen vannak még területek, ahonnan lehet országos szintről leutalni helyi szintre hatásköröket, kompetenciákat.
Tavaly az ön által vezetett szaktárca fontos közigazgatási reformokat indított el. Ezekről nehéz volt meggyőzni a román félt, illetve melyek az idei év tervei?
Voltak olyan döntéseink, illetve olyan kihívásaink, amelyeknek a végrevételéhez elég sok energiát elfogyasztottunk, de azt gondolom, hogy az országos építkezési felügyelőség újjászervezése és csak a megyei szintnek a megtartása, a regionális szintnek a megszüntetése, mely lényegében semmi jót, semmi pluszt nem hozott a működésében ennek az intézménynek, az egy pozitív dolog. Az elavult építkezési szabályozást módosítottuk, hiszen nagyon sok helyen, nagyon sok területen vannak, és még továbbra is vannak ez az egyik kihívásunk a következő periódusban. Olyan szabályozások, amelyek a 90-es évek közepén végén születtek meg, annak alapján építkezni, amit 20 évvel ezelőtt szakmailag lefektettünk, problémát okozhat. A szinte elsőként Európában rendszer szintűen kezeltük a megemelkedett építkezési alapanyagára problémáját. A 15-ös kormányrendeletet a fejlesztési minisztérium dolgozta ki. Ezzel a rendelkezéssel több száz, de állítom akár 1000 beruházást is mentettünk meg attól, hogy azok leálljanak, illetve hogy építkezési vállalkozások és cégek csődbe menjenek. De aztán volt olyan reformunk is, amellyel kapcsolatosan tényleg nehéz volt mindenkit meggyőzni, de én azt gondolom, hogy az idő bennünket igazolt. Itt az új építkezési szaktanácsadók és tervezési ellenőrök engedélyeztetésével kapcsolatosan egy teljesen új rendszert vezettünk be, egy decentralizált rendszert vezettünk be. Műszaki egyetemek nem csak Bukarestben, hanem a legfontosabb műszaki egyetemek szerte Romániában tartották meg a minisztérium segítségével december közepén azt az első olyan vizsgások év után, amelyben kiiktattunk minden olyan rendszert, amely akár visszaélésre, akár szubjektív elbírálást tartozott okot. Ennek eredményeként 560 új szaktanácsadó és tervezési ellenőre van Romániának, és ezt a munkát ebben az évben folytatjuk, hiszen ebben az évben még két ilyen vizsgát szeretnénk. Én azt gondolom, hogy ha a következő két évben tudjuk tartani ezt az iramot, akkor 2023-2024-re azért nagy mértékben le tudjuk fedni az országot nagyon sok szakterületen, hiszen ma az a helyzet van, hogy egy jó pár szakterületen nincs ilyen ellenőr, illetve szaktanácsadó, nincs kihez fordulni, hónapokig kell várni, addig míg elbírálnak egy műszaki engedélyeztetésre váró dokumentációt. De volt olyan reformunk is, amelynek sokan örültek, biztosan örültek azok, akik kedvezményezettei voltak. Ugye csökkentettük a fiataloknak szánt lakások bérleti díját és vételárát, és ezáltal nagyon sok fiatal juthatott lakáshoz az ifjúsági hatóság, az ifjúsági lakásépítési hatóságnak által megépített lakásokról beszélünk. 2020-ban 80%-kal növekedtek az eladási árak, ezt sikerült 21-ben visszahozni a 2019-es szintre, és ezáltal a fiataloknak, a fiatal nemzedéknek egy perspektívát kreálni a lakás igényekkel kapcsolatosan.
Az idei év tervei?
Az idei év tervei az Angel Salini programnak a beindítása, illetve a helyreállítási alapnak a beindítása. Ugye a Salini tervben 50 milliárd leértékű beruházás kerül majd beindításra, míg a helyreállítás alapban 4,55 milliárd eurónyi beruházás, ugyancsak önkormányzatok a kimondott haszonélvezői ennek. Ezek a minden, amit 2022-ben megteszünk, ezeket 23-24-25-ben láthatjuk majd településeinken, Románia településein, a magyar közösség településein is, és hát nem utolsó sorban még egyszer kiemelném a bölcsődeépítési programunkat, hiszen én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos program, és ezt gőzerővel fogjuk folytatni a magyar közösségben is.
Ha a mostani beszélgetésünknek az időpont egyeztetését vesszük figyelembe, akkor talán nem elég a napi 24 óra ahhoz, hogy mindezeket a programokat véghez vigyük. Ha lehetne, akkor kiterjeszteni a 24 órát mondjuk 28-ra, miniszter úr?
Ha rajta múl ebben a tisztségben, ezzel a tisztséggel kapcsolatosan igen. Nagyon sok a kihívás, nagyon sok a szakmai egyeztetés, nagyon sok a közigazgatási egyeztetés, és én az a típusú vezető vagyok, aki szeretem, ha tudok a dolgokról, és szeretem, ha értem, és persze természetesen vállalom a döntéseket is ezzel kapcsolatosan. Nem szeretem, ha megkérdeznek valamiről egy olyan hatáskörről, ami a minisztérium hatáskörül, és én ahhoz nem tudok hozzászólni, vagy nem ismerem a legfőbb történeteket, viszont ez azt jelenti, hogy nagyon sok helyen kell jelen lenni, nagyon sok egyeztetést kell lefolytatni, döntéseket fel kell tudni vállalni. Ezektől az RMDS soha nem ijed meg. Én azt gondolom, hogy minden RMDS-es vezetőről sok mindent lehet mondani, azt semmiféleképpen nem lehet mondani, hogy a döntéseket nem vállalta, a szakmai döntéseket, a politikai döntéseket, a közigazgatási döntéseket is. Ez így lesz 2022-ben is, nagyon sok munka vár mindannyiunkra, rám is, miniszter kollégákra is, miniszterelnök helyettes úrra is. Erre kaptunk megbízást a magyar közösségtől, ezt visszük tovább ebben az évben is.
Ehhez a munkához kívánok kitartást és erőt Cseke Attilának, a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium vezetőjének. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.